29. fejezet. Vinícius már nem kapott választ a levelére. Petronius nem írt, mert elkészült rá, hogy Cézár bármelyik napon elrendelheti a Rómába való visszatérését. Ennek híre el is terjedt a városban, és nagy örömet keltett a csőcselék körében, hiszen már annyira vágytak a cirkuszi játékok meg a gabona és olajosztás után, amelyekből óriási készleteket halmoztak fel Osztiában. Végül Helios Néró szabadosra bejelentette a szenátusban, hogy Cézár hazatér. De Néró a Misenum foknál udvarával együtt hajókra szállva lassan haladt hazafelé, mert közben kiszálltak a partmenti városokban, részint, hogy megpihenjenek, részint, hogy Cézár felléphessen a színházban. Minturnéban, ahol szintén nyilvánosan énekelt, 11 néhány napot töltött, sőt, azon gondolkozott, ne térjene vissza Neápoliszba, és ne ott várják-e be a tavaszt, amely egyébként a szokásosnál korábban érkezett és melegebb volt. Vinícius ez alatt az egész idő alatt házában bezárkózva élt, Lügiára és amaz új dolgokra gondolva, amelyek lelkét elfoglalták, és számára eddig idegen új fogalmakat és érzelmeket vittek bele. Csak Glaukuszt, az orvost látta időnként, akinek minden látogatása benső örömmel töltötte el, mert Lügiáról beszélgethetett vele. Glaukus nem tudta ugyan, hol találta leány menedéket, de biztosította Viniciust, hogy a vének gondos oltalma alatt áll. Egy alkalommal Vinicius szomorúságán megindulva elmondta neki, hogy Péter apostol megfette Krispuszt azért, mert Lügiának személyre hányt a földi szerelmét. Az ifjú Patricius ezt halván elsápadta megindultságtól. Ő maga is sokszor érezte, hogy ő sem közömbös Lügia számára, de gyakran kétségeskedett és bizonytalankodott is. Most azonban először hallotta egy idegen, mégpedig keresztény ember szájából vágyainak és reményeinek igazolását. Hálája első pillanatában rohanni akadt Péterhez, mikor azonban megtudta, hogy nincs a városban, mert a környéken tanít, Glaukusnak könyörgött, hogy hozza előt hozzá, és megígérte, hogy ezért gazdagon megajándékozza a közösség szegényeit. Azt is hitte, hogy ha a Lügia szereti őt, akkor minden akadály elhárult, mert ő bármely pillanatban kész megadni a tiszteletet Krisztusnak. De Glaukus, noha igyekezett őt rábeszélni, hogy keresztelkedjék meg, nem merte biztosítani, hogy ezáltal mindjárt Lügiát is megnyeri, és megmagyarázta neki, hogy a keresztséget magáért a kereszténységért és a Krisztus iránti szeretetért kell kívánni, nem pedig más célokért. Szükséges, hogy az ember lelke is keresztényé legyen, mondta. Vinicius pedig, bár minden akadály háborgást keltett benne, már kezdte megérteni, hogy Glaukus, mint keresztény ember, úgy beszél, ahogyan beszélnie kell. Maga sem volt tisztában azzal, hogy a természetében beállott legmélyreható változások egyike az, hogy míg régen minden embert és minden dolgot csupán saját önzésén keresztül mért fel, most lassanként hozzászoktatta magát a gondolathoz, hogy más szem másképpen nézhet, más szív másképpen érezhet, és hogy az igazság nem mindig azonos az ő egyéni érdekével. Gyakran vágyott a Tarsuszi Pál után is, akinek szavai kíváncsivá tették és nyugtalanították. Előre rendezgette az érveket, amelyekkel majd megcáfolja Pál tanait, gondolatban ellenkezett vele, de mégis szerette volna látni és hallani. De Pál elutazott Arikiába, és mikor aztán Glaukus látogatásai is egyre ritkábbak lettek, Vinicius teljesen magára maradt. Ekkor ismét kezdte végigjárni a Suburrával szomszédos sikátorokat és a transztibéri szűk utcácskáit, reménykedve, hogy legalább messziről megpillantja Lügiát, de mikor ez a reménye is megcsalta, kezdett erőt venni rajta az unalom és a türelmetlenség. Végül elérkezett az az idő is, hogy régi természete ismét olyan erővel szólalt meg benne, ami ennél dagály idején a hullám tér vissza a partra, amelyet elhagyott. Úgy érezte, hogy ostobaság volt feleslegesen megtömnie fejét olyan dolgokkal, amelyek ilyen szomorúságot hoztak rá, és hogy mindent el kell fogadni az élettől, amit csak lehet. Elhatározta, hogy elfelejti Lügiát, vagy legalábbis rajta kívül keresi a gyönyört és az élvezeteket. Érezte azonban, hogy ez az utolsó kísérlet, s vakon is az őt annyira jellemző hévvel és energiával vetette magát az élet árjába. És az élet, mintha maga is bíztatta volna erre. A télen kihalt, elnéptelenedett város kezdett újraéledni a reménységtől, hogy Cézár hamarosan visszatér. Ünnepélyes fogadásra készültek. Közben közeledett a tavasz, az albai hegyek csúcsáról jövő afrikai szelek fuvallatára eltűnt a hó, A kerti pázsitokat ibolya borította. A fórumokon és a marsmezőn nyüzsgött a sok ember az egyre erősödő napsütésben. A Via Appia megszokott városszéli kocsis hétányán megindult a díszes járművek forgalma. Már kirándulók is kijártak az albai hegyekbe. A fiatal nők azzal az ürüggyel, hogy Junónak akarnak tiszteletet adni Lanuviumban, vagy Dianának Arikiában, kiszöktek házukból, hogy a városon kívül keressenek élményeket, társaságot, találkákat és gyönyöröket. Itt Vinicius egy napon a pompás díszfogatok között megpillantotta Petronius Chrysothemisének karrukáját, mely előtt két molosszuszi vadászkutya futott, s a kocsit az ifjak és a hivataluk által Rómában tartott öreg szenátorok serege vette körül. Chrysothemis maga hajtotta a kocsi elé fogott négy apró korzikai lovat, mindenfelé osztogatta mosolyát és arany ostornyelének könnyed legyintését, de amikor Vinicius megpillantotta, megállította a karrukát, az ifjút maga mellé ültette, és elvitte lakomájára, mely egész éjszaka tartott. Vinicius úgy leitta magát a lakomán, hogy azt sem tudta, mikor vitték haza. Arra azonban emlékezett, hogy mikor Chrysothemis Lügia felől kérdezősködött, ő megsértődött, és már részegen az asszony fejére öntött egy serleg falernumi bort. Most, hogy erre már józan fejjel visszagondolt, még mindig haragot érzett. De egy nappal később Chrysothemis, a sértés nyilván elfelejtve, meglátogatta őt házában, majd ismét magába vitte a Via Appiára, azután Viniciusnál vacsorázott, és vacsora közben bevallotta, hogy nem csak Petroniust, hanem annak lantosát is már régen megunta, és most szabad a szíve. Egy hétig együtt mutatkoztak, de ez a viszony nem ígérkezett tartósnak. És noha a falernumi borral történtek óta Lügiat neve többé nem került szóba közöttük, Vinicius mégsem bírta őt elfelejteni. Mindig az volt az érzése, hogy a leány szeme rajta függ, és ez mint a félelemmel töltötte volna el. Hiába haragudott önmagára is, nem bírt megszabadulni sem attól a gondolattól, hogy Lügiának szomorúságot okoz, sem a fájdalomtól, melye gondolatból fakadt. Az első féltékenységi jelenet után, amelyet Chrysothemis rögtönzött neki azért, mert két szíriai leányt vásárolt, goromban elkergette őt magától. Nem hagyta ugyan mindjárt abba a gyönyörök hajhászását és a kicsapongást, sőt, mint egy Lügia bosszantására folytatta tovább, de a végén rájött, hogy szintelen Lügiára gondol, hogy egyedül ő a mozgatója minden rossz és minden jó cselekedetének, és hogy Lügián kívül valóban semmi sem érdekli. Ilyenkor aztán rossz lett a szája íze, és elfogta a fáradtság. A gyönyöröket megutálta, és csak a lelkiismeret furdalás maradt meg utánuk. Érezte, hogy milyen nyomorultás üljett, és ez az új érzés méretetlen ámulatba ejtette, mert régebben mindent jónak tartott, ami neki kedvezett. Végül is elvesztette fesztelenségét, önbizalmát, és teljes révélbe menekült, amelyből még Cézár hazaérkezésének híre sem bírta felrázni. Most már semmi sem érdekelte, és még Petroniushoz sem ment el mindaddig, amíg nagybátyja meg nem hívta, és el nem küldte érte saját gyaloghintóját. Bár Petronius szeretettel fogadta, ő, mikor megpillantotta, kérdéseire kelletlenül felelgetett, végül azonban a régóta magába folytott érzelmek és gondolatok kirobbantak, és bő szóáradatban törtek ki belőle. Még egyszer részletesen elmondta Lügia a felkutatása és a keresztények között töltött idő történetét, mindent, amit ott látott és hallott, ami agyán és szívén átvillant, és végül elpanaszolta, milyen káoszba süllyedt, ami elrabolt a nyugalmát, józeneszét és ítélőképességét. Semmi sem izgatja, semmi sem ízlik neki, nem tudja, mihez tartsa magát és miként viselkedjék. Kész Krisztus tisztelni is, meg üldözni is, megérti tanainak magasztosságát, és ugyanakkor leküzdhetetlenül irtózik is tőlük. Érzi, hogyha a Lügiát megszerezni is, nem lehetne teljesen az övé, mert osztoznia kellene rajta Krisztussal. Végül is úgy él, mintha nem élne. Reménytelenül, jövő nélkül, a boldogságba vetett hit nélkül, és mindenfelől sötétség veszi körül, amelyből tapogatózva keresi a kivezető utat, de nem találja. Míg beszélt, Petronius elnézte a megváltozott arcát, kezét, melyet beszéd közben furcsán nyújtott maga elé, mint a valóban az utat keresné a sötétben. Aztán elgondolkodott. Egyszerre felállt, és Viniciushoz lépve az ifjú hajfürtjeit kezével a füle mögé simította. Tudod, hogy halántékodnál van néhány őszhajszálad?
Az lehet, felelte Vinícius.
Azon sem csodálkoznék, ha hamarosan egészen megőszülnék. Aztán csend lett. Petronius okos ember volt, és sokszor gondolkozott már az emberi lélek és az élet rejtelmein.
De az élet abban a világban, amelyben mindketten éltek, lehetett boldoga vagy boldogtalan, de bensőleg általában nyugodt volt. Ahogy a villámcsapás vagy a földrengés ledönthetett templomokat, éppen úgy a boldogtalanság elpusztíthatta az életet, amely azonban önmagában minden bonyodalomtól mentes, harmonikus, egyenes vonalakból állt. Ellenben, amit Vinícius most mondott, abban valami más volt, és Petronius most először állott szemben egy csomó olyan lelki problémával, amelyeket eddig elé senki sem oldott meg. Ahhoz elég értelmes volt, hogy megértse azok súlyát, de a feltett kérdésekre minden okossága ellenére nem tudott válaszolni, és végül is hosszas hallgatás után így szólt. Ez alig, ha nem varázslat.
Magam is azt hittem, felelte Vinícius. Sokszor gondoltam rá, hogy mind a kettőnket elvarázsoltak.
Hát, ha elmennél például Szerápisz papjaihoz? Kérdezte Petronius.
Az kétségtelen, hogy közöttük is van egy csomó csaló, mint a papok között általában, de vannak olyanok is, akik furcsa titkok mélyére tudtak hatolni. De bizonytalan hangon meggyőződés nélkül beszélt, hiszen maga is érezte, milyen nyomorúságosan, milyen nevetségesen hangzik az ilyesmi az ő szájából. Vinícius homlokát dörzsölte.
Varázslat, mondta.
Láttam varázslókat, akik ismeretlen alvilági erőket használtak fel haszonlesésből, meg olyanokat is, akik ezt ellenségei kárára tették. De a keresztények szegénységben élnek, ellenségeiknek megbocsátanak, az alázatot, az erényt és az irgalmasságot hirdetik. Mi hasznuk volna hát a varázslatokból, és miért alkalmaznák őket?
Petroniuszt már bosszantotta, hogy értelme semmire sem tud választ találni, de ezt nem akarta beismerni, és csak hogy mondjon valamit, kijelentette. Ez egy új szekta. Kis idő múlva pedig hozzátette. A páfoszi ligetek isteni lakójára. Hogy elrontja mindez az életet? Te csodálod ezeknek az embereknek erényeit és jóságát, én pedig azt mondom, hogy gonoszok, mert ellenségei az életnek, akár a betegségek, sőt maga a halál. Éppen elég ellensége van az életnek amúgy is, semmi szükség még a keresztényekre is. Számolj csak össze! A betegségek, Cézár, Tigellinus, a Cézár versei, a cipészek, akik a régi Quiriszek ivadékain uralkodnak, a szabadosok, akik helyet foglalnak a szenátusban. Castorra mondom, elég volt. Ez egy pusztító, undorító szekta. Megpróbáltad el lerázni magadról ezt a szomorúságot, és egy kicsit élvezni az életet.
Meg, felelte Vinícius. Petronius elnevette magát.
Ha, áruló, kiáltotta. A rabszolgák útján gyorsan szállnak a hírek. Elcsábítottad Krizotémiszt!
Vinícius kelletlenül legyintett.
Minden esetre köszönöm, mondta Petronius. Küldött neki egy pár gyöngyhímes sarut, ami az én szerelmi levelezőmben azt jelenti, mehetsz! Kétszeres hálára köteleztél, egyszer azért, mert nem fogadtad el Eunikét, másodszor, mert megszabadítottál Krizotémisztől. Ide hallgass! Olyan embert látsz magad előtt, aki reggelenként felkelt, megfürdött, lakomákra járt, volt egy Krizotémisze, szatírákat írogatott, néha még a prózát is átszövegette versekkel, de aki emellett unta magát, mint Cézár, és gyakran nem tudott megszabadulni komor gondolataitól. És tudod, miért volt ez így? Azért, mert a távolban kerestem azt, ami közel volt hozzám. A szép nő annyi aranyat ér, amennyit nyom, de az olyan nő, aki emellett még szeret is, szinte megfizethetetlen. Ilyent verrész minden kincsért sem vásárolhatsz. Most hát azt mondom magamban, életemet megtöltöm boldogsággal, miként a serleget a világ legpompásabb borával, és iszom, amíg kezem lennem hanyatlik, és ajkam ellen halványodik. Hogy mi lesz aztán? Bánom is én. Éme, ez az én legújabb filozófiám.
Mindig is ezt vallottad, nincs benne semmi új.
De van tartalma, ami eddig nem volt.
Azzal behívta Eunikét. A leány jött, haja, mint az arany, testén fehér lepel. Ez már nem a régi rabszolganő, hanem mintegy a szerelem és boldogság istennője volt. Petronius karját kitárva kiáltotta, jöjj! A leány hozzászökkent, ölébe ült, karját nyaka köré fonta, s fejét a mellére nyugtatta.
Vinicius látta, hogyan ölt a leány arca lassan bíborszint, és hogyan borul mind mélyebb ködbe a szeme. Olyanok voltak így együtt, mint a szerelem és a boldogság pompás szoborcsoportja. Petronius az asztalon a közelben álló lapos tál felé nyúlt, kivett belőle egy marék ibolyát, és lassan ráhintette Eunike fejére, keblére és tólájára, aztán válláról letolta a tunikát, s így szólt. Boldog, aki, mint én, ilyen foglalatban találta meg a szerelmet. Néha úgy érzem, hogy mindketten istenek vagyunk. Ide néz. Alkotott-e valaha csodálatosabb vonalakat Praxitélész, Miron, Szkopász vagy Lysippus? Van-e Pároszban vagy Pentelikonban ilyen szerelmet árasztó meleg rúzsaszín márvány? Vannak, akik a vázák szélét koptatják el csókjaikkal, én azonban inkább ott keresem a gyönyört, ahol valóban megtalálható. Azzal ajkát végigjártatta a leány vállain és nyakán, Eunike pedig végigborzongott, szemét hol behújta, hol kinyitotta, és csak úgy sugárzott belőle a mérhetetlen gyönyör kifejezése. Petronius kis idő múlva felemelte finom fejét, s Viniciushoz fordulva szólt. Most pedig gondold el, micsodák ehhez képest a te komor keresztényeid, és ha látod a különbséget, akkor csak menj hozzájuk. De ez a látvány kigyógyít. Vinicius táguló orcimpákkal szívta magába a szobát megtöltő ibolya illatot, és egészen belesápadt. Elgondolta ugyanis, hogyha ő csókolgathatná így Lygia vállát, az valami szentségtörő, de olyan mérhetetlen élvezet volna, hogy utána akár elsüllyedhetne az egész világ. De már megszokta, hogy gyorsan tudatosítsa magában, ami benne végbe megy, észrevette hát, hogy e pillanatban is Lygiára, csak Lygiára gondol. Petronius pedig a leányhoz fordult. Isteni Eunike, készítes elő nekünk koszorúkat a fegyünkre és reggelit. Mikor pedig a leány eltávozott, így szólt Viniciushoz. Fel akartam szabadítani, de tudod, mit mondott? Inkább vagyok a te rabszolgád, mint Cézár felesége. És nem akart beleegyezni. Erre a tudta nélkül szabadítottam fel. A prétor megtette nekem, hogy nem követelte az ő jelenlétét. De ő nem tudja, amint azt sem tudja, hogy halálom után ez a ház és minden ékszerem az övé lesz, kivéve a gemmákat. Azzal felállt, végigment a szobán, majd így folytatta. A szerelem az egyik embert jobban, a másikat kevésbé változtatja meg, de engem is megváltoztatott. Valamikor a verbéna illatot szerettem, de mivel Eunike jobban szereti az ibolyát, most én is azt szeretem a legjobban, és mióta itt a tavasz, csak ibolya illatot lélegzünk be. Egyszerre megállt Vinicius előtt, és megkérdezte. És te még mindig kitartasz a nárdus illatnál? Hagyj békén, felelt az ifjú. Azt akartam, hogy megnézd Eunikét, és azért beszélek róla, mert talán te is a távolban keresed azt, ami közel van hozzád. Hát, ha a te rabszolgáid kubikulmaiban is érted, dobog egy egyszerű, hűséges szív. Tégy ilyen balzsamot sebeidre. Azt mondod, Lygia szeret? Lehetséges, de micsoda szerelem az, amely lemond? Nem azt jelenti ez, hogy van valami, ami erősebb nála? Nem, kedvesem, Lygia nem Eunike. Vinicius azonban így felelt. Mindez csak merő gyötrelem. Mikor láttam, hogy csókolgatod Eunike vállát, arra gondoltam, hogy ha Lygia is így felfedi előttem az övét, akkor aztán akár a föld megnyílhatna alattunk. De már a puszta gondolata is olyan félelem fogott el, mintha egy Vesta szűzre törtem volna rá, vagy egy istenséget akartam volna meggyalázni. Lygia nem Eunike, csak hogy én másképpen értelmezem ezt a különbséget, mint te. Neked a szerelem az orcimpáidat változtatta meg, tehát jobb szereted az ibolyát, mint a verbénát. Nekem azonban a lelkemet cserélte ki. Én tehát minden nyomorúságom és vágyam ellenére jobb szeretem, hogy Lygia olyan, amilyen, hogy sem olyan lenne, mint a többiek. Petronius vállat vont. Akkor hát semmi sérelem nem esik rajtad, de én ezt nem értem. Vinicius lázasan helyeselt. Úgy van, mi már nem érthetjük meg egymást. Ismét pillanatnyi csend állt be, aztán megint Petronius kezdte a beszédet. A Hádész nyelni el a keresztényeidet. Eltöltöttek nyugtalansággal és tönkretették életérzékedet. Nyelni el őket a Hádész. Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy az jótékony vallás. Jótékony az, ami az embereknek boldogságot ad, vagyis a szépség, a szerelem és az erő. Ő pedig mindezt hiába valóságnak nevezik. Abban is tévedsz, hogy igazságosak, mert ha a rosszért jóval fogunk fizetni, akkor mivel fizessünk a jóért? Ha pedig ezért is, meg amazért is egy azon fizetség jár, akkor miért legyenek az emberek jók?
Nem, a fizetség nem azonos. Az ő vallásuk szerint azonban csak a túlvilági életben kezdődik, amely örökkévaló.
Ezen nem vitatkozom, mert ezt majd meglátjuk, ha ugyan megláthatunk valamit szem nélkül. Egyelőre pedig ezek mind ügye fogyottak. Ursus megfojtottak Rotont, mert tagjai olyanok, mint az acél, de lágy szívűek, már pedig a jövendő nem lehet a puháké.
Számukra az élet a halál pillanatával kezdődik.
Ez úgy hangzik, mintha valaki azt mondaná, hogy a nappal az éjszaka beálltával kezdődik. El akarod te rabolni Lügiát?
Nem. Nem fizethetek neki gonoszszal a jóért, és megesküdtem, hogy ezt nem teszem.
Felszándékozod venni a Krisztus vallását?
Fel, de nem bírja a természetem.
És el tudod felejteni Lügiát?
Nem.
Akkor menj utazni.
A rabszolgák e pillanatban jelentették, hogy a reggeli készen van, de Petronius azt hívén, hogy jó ötletet támadt, még a Triclinium felé mentek, tovább beszélt.
Jó darab világot bejártál, de csak mint katona, aki mindig siet rendeltetési helyére, és útját sehol meg nem szakítja. Gyere velünk Akaiába! Cézár a mai napig sem vetette el az utazás tervét. Útközben mindenütt megszakítja útját, énekel, összeszedi a koszorúkat, kifosztja a szentélyeket, és végül, mint triumfátor tér vissza Itáliába. Olyasmi lesz ez, mint Bacchus és Apolló vonulna be egy szemében. Az Augustianusokat, férfiak és nők egyaránt, 1000 citera, Castorra mondom, ezt érdemes megnézni, mert ilyent még nem látott a világ.
Azzal ledőlt Euniké mellé az asztal mellett álló padra, és míg a rabszolga a fejére illesztette a kökörcsinkoszorút, tovább beszélt.
Mit láttál te korbóló szolgálatában?
Semmit. Megnézted alaposan a görög templomokat úgy, mint én, akit 2 éven át kézről kézre adtak a vezetők? Voltál Rodusban, hogy megnézd a helyet, ahol a kolosszus állt? Láttad a Pokiszi panopéban azt az agyagot, amelyből Prométheusz az ember gyúrta, vagy Spártában a tojásokat, amelyeket Léda rakott, vagy Aténban a lópatákból készült híres szarmatapáncélt? Eubolyában Agamemnon hajóját, vagy azt a serleget, melynek alakjához Heléna bal melle szolgált mintául? Láttad Alexandriát, Memphiszt, a piramisokat, Ízisz haját, amelyet Osirisz utáni bánatában tépett ki? Hallottad Memnom sóhaját? A világ nagy, és nem minden végződik a Transztibériszen. Én elkísérem Cézárt, de hazafelé ott hagyom, és elutazom Ciprusba, mert ez az én aranyhajú istennőm azt kívánja, hogy Páfoszban együtt áldozzunk Ciprisznek galambokat, márpedig tudnod kell, hogy amit ő akar, az meg is történik.
Rabszolganőd vagyok, mondta Euniké. De a férfi fejét a leányölében nyugtatta, s mosolyogva felelte. Akkor hát én egy rabszolganő rabszolgája vagyok. Bámullak, isteni Eunikém, csodállak. Majd Viníciuszhoz fordult. Gyere velünk Ciprusba, de el ne feledd, hogy még azelőtt találkoznod kell Cézárral. Baj, hogy még eddig nem voltál nála. Tigellinus képes ezt károdra kihasználni. Személyes gyűlöletet nem érez ugyan irántad, de szeretni már csak azért sem szeret, mert az unokaöcsém vagy. Majd azt mondjuk, hogy beteg voltál. Gondolkoznunk kell rajta, mit felelj, ha Lügia felől kérdezősködik. Legjobb, ha kézlegyintéssel azt feleled, hogy nálad volt, amíg meg nem untad. Ezt megérti. Mondd meg azt is, hogy a betegség itthon tartott, és lázadat növelte a bánkodás, hogy nem lehettél Neápolisban, és nem hallhattad énekét. És most csak az a remény sietette gyógyulásodat, hogy most majd meghallod. Ne félj a túlzásoktól. Tigellinus azt ígéri, hogy kitalál Cézár számára valamit, ami nem csak nagy, de vastag is. Félek azonban, hogy engem talál elvágni. Meg kedély állapotottól is félek. Tudod, hogy vannak emberek, akik nem félnek Cézártól, és olyan nyugodtan élnek, mintha a világon sem volna? Kérdezte Vinícius. Tudom, kikről beszélsz, a keresztényekről. Úgy van, ők az egyedüliek. A mi életünk pedig micsoda, ha nem örökös rettegés. Hagyj békén a keresztényeiddel,
Nem félnek a Cézártól, mert ő talán nem is hallotta hírüket, de semmi esetre sem tud róluk semmit, és annyit törődik velük, mint a száraz fa levéllel. Én csak azt mondom, hogy ügye fogyottak. Ezt te is érzed, s ha a természeted visszariad a vallásuktól, ez azért van, mert érzed ügye fogyottságukat. Téged más agyakból gyúrtak, hagyj hát őket békén, és nekem is hagyj békét velük. Mi tudunk élni és meghalni, de hogy ők mit tudnak, az még rejtély.
Vinicius-t meglepték ezek a szavak, és mikor hazatért, gondolkozóba esett afelett, hogy a keresztények jósága és irgalmassága nem lelkük ügyefogyottságát bizonyítja-e valóban. Úgy érezte, hogy az erős, kemény emberek nem tudnak így megbocsátani. Eszébe villant, hogy talán valóban emiatt irtózik annyira az ő római lelke attól a vallástól. Tudunk élni és meghalni, mondta Petronius. Hát ők csak megbocsátani tudnak, de nem értik sem az igazi szerelmet, sem az igazi gyűlöletet.